Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Metsz Adina vagyok. Ez a Szót kérek online magazin, maga mit műveli podcastja, amiben szórakoztató, érvényes és sokakat érdeklő témákról beszélgetünk, különleges interjúalanyokkal az Epe Rádió stúdiójában. Kreple István hittantanárral beszélgetek a közelgő ünnepekről. Mit szoktál mesélni a gyerekeknek Szent Miklósról?
Szent Miklós egyébként az egész egyháznak, de főleg a keleti egyháznak az egyik legnépszerűbb szentje. A keleten egyébként szuperszentnek hívják, rengeteg legenda kapcsolódik hozzá, bár ténylegesen az életéről sokkal-sokkal kevesebbet tudunk, mint amit az ilyen legendák följegyeznek. Amit biztosan lehet tudni, hogy valamikor a 300-as évek vége felé élt a mai Kis-Ázsia területén Míra városába, ez a Római Birodalomnak a keleti része, tehát az időben ez egy keresztény görög terület volt, és hát igazából ott volt püspök, ott ennek a területnek volt egy jelentős szereplője. Az egyetlen egy feljegyzés, ami egészen biztosan hiteles, hogy részt vesz a Níceai zsinaton, és ottan egy megjegyzés szerint Áriuszt, aki eretnekséget hirdet, azt felpofozza, hogy ebben térítse jobb észre. Ez mondjuk abban az időben azért nem volt egy nagyon szokatlan dolog, hogy valakik a teológiai vitájukat így rendezik el, de érdekes módon a zsinat aláírói között Miklós nem találjuk meg. A következő említés...
Tehát bocsánat, akkor ebből arra lehet következtetni, hogy inkább ez ilyen szóbeszéd, vagy inkább egy...
Hát...
Következtetés, hogy esetleg ő ott járhatott?
Nincs egyértelmű. Tehát abban az időben azért nem volt szokatlan, és hát Miklós az a későbbiek során is látszik a legendái alapján, hogy ő azért egy ilyen, egy impulzív személyiség volt, az biztos. Hát így aztán lehetséges, hogy igaz ez a történet, bár nem tudjuk biztonsággal, tehát nem egy ilyen egyértelmű, explicit tényről van szó.
Akkor ebből jöhetett az is, hogy ugye, ha a gyerekek jók, akkor Miklós hoz nekik ajándékot?
Nem, az egy sokkal későbbi történet, az valamikor a 6. század táján egy szicíliai életrajzírója leírja, hogy Miklós, mint Míraváros püspöke, ugye egyébként egy tehetős családból származik, tehát jelentős magánvagyona volt, aminek a nagy részét eljótékonykodta, ezt azért amennyi feljegyzés van, az benne van, és a konkrét történet, hogy van egy szegény ember, akinek 3 eladó sorba jutott lánya van, és hát abban az időben egy lánynak, ha nem tudott hozományt maga mellé tenni, nem nagyon sok esélye volt férjhez menni, és jó eséllyel örömlánynak kellett volna menni egy szegény lánynak, és Miklós, amikor ezt hallotta, akkor először az első, aztán a második, végül a harmadik lányt is egy-egy az ablakon suttyomba bedobott pénzes zacskóval segítette meg a szegény embert, és hát igazából a harmadiknál ott észrevették Miklóst, aki egyébként névtelenül akart adakozni, és hát aztán onnantól kezdve kezdték el Miklóst, mint a szegényeknek, meg a gyerekeknek a támogatójaként emlegetni, és hát elkezdték őt valami pénzes zacskóval, ebből jön a Mikulásnak a puttonya, tehát ez tulajdonképpen egy ilyen mega pénzes zacskó, ezzel kezdték el ábrázolni, és Miklósnak a halálának a napja, ugye a keresztény szenteknek többnyire a halála napját szokták megünnepelni, az égi születésnapját, megajándékozták az emberek egymást, elsősorban persze a gyerekeket, és hát ez a mi Mikulásunknak is az eredete. Van Miklósról egyébként két másik legenda, amit úgy viszonylag régiek, persze minél későbbi legenda van Miklósról, annál mesésebbek. Az egyik történet szerint, ez mondjuk még nagyjából akár hiteles is lehet, hogy nagy éhínség volt a környéken, és kikötött egy hajó, amit a vihar vetett be a kikötőbe, és gabonát szállított volna Egyiptomból, ami a Római Birodalomnak a fő gabonatermő vidéke volt, Bizáncban. És Miklós rábeszélte a kapitányt, hogy adja át a hajórakományt az embereknek, akik éheznek, és így megmentette a várost. Tehát persze maga az is, hogy a vihar besodor egy gabonaszállító hajót, már ez önmagában csoda. Az igazi fordulat akkor van, amikor a kapitány elmegy Bizáncba, és jön a vállalkozó, hogy megnézze a szállítmányt, és a kapitány meg csak hebeg, habog, hogy hát uram, hát a szállítmány viharot, hagyjad már, annyit késletek, lemegy, és jön, hogy honnan hoztad ezt a búzát, hát ez fantasztikus, ilyen jó minőséget még soha nem sikerült hozni. Hát mert hogy a szent csodát tesz, hogy szegény kapitányt ne dorongolják le. Vagy egy másik változatban egy tengerészek, mert Miklós a tengerészeknek is a védőszentje, van egy viharba kerül egy hajó, és lesodorja az orr vitorlát, és két tengerész vagy három megpróbálja fölszerelni, nem sikerül, beleesnek a tengerbe, Miklós ezt észreveszi, beúszik, először megragadja a két embert, bedobja a hajó fedélzetére, aztán maga fölmászik a hajóra, megigazítja az övével az orr vitorlát, ami félig el volt szakadva, és hazaúszik. És hát aztán egy idő után, amikor Mira városába járnak a tengerészek, akkor fölismerik abba az emberbe, aki ott megsegítette őket a viharba, Miklóst, és hát akkor ott hálálkodnak neki. Egy harmadiknál meg ártatlanul vádolnak meg embereket, és Miklós odaszalad, a piac téren éppen ki akarják végezni, mint lázadókat, Miklós fölpofozza a hóhért, meg a korrupt tartományi vezetőt, kiszabadítja őket, úgyhogy egyébként az ártatlanul elítélteknek is a védőszentje. Egyébként a gabonás sztori alapján, ugye a gabonával foglalkozóknak, molnároknak a védőszentje, és egy ilyen pici társítással nem csak a molnároknak, meg a más gabonával foglalkozó, a sörfőzőknek is. Úgyhogy ezáltal persze a férfiak is szeretik.
Igen, erről beszélgetünk, hogy a pálinka főzőknek is elvileg a védőszentje, de aztán ebben van egy kis turpiság, mert volt, aki magára vállalta, hogy ő nevezte ki Miklós, tehát kvázi
igen.
Nem az egyház avatta őt szenté ebben, vagy a védőszenté ebben a témában. Viszont akkor adódik a kérdés, hogy mitől lesz valaki védőszent?
Aha. Az egyháznak egy nagyon-nagyon fontos célkitűzése, hogy az egész életet azt valamilyen módon az Úristennek a védnöksége alá helyezze, és minden területhez kapcsol valakit, aki védőszent, aki ezek a dolgokkal foglalkozóknak a példaképe tud lenni. Ez például lehet azért, mert valaki, aki mondjuk orvos volt, mint Szent Lukács, ugye az egyik evangéliumnak az írója, hát ő az orvosok védőszentje, vagy van, amikor egy társítás van, hogy miten Maximilian Kolbe, ez egy ferences szerzetes volt, akit a nácik végeznek ki a II. Világháború idején, ő újságokat alapít, nyomdát szervez, minden, és ezért lett ő a katolikus tömegkommunikációnak a védőszentje, és amikor elindul az internet, hát az is egy ilyen tömegkommunikációs forma, hát akkor legyen ő az internetnek is a védőszentje, azóta mondjuk van egy másik, egy fiatal fiú, aki honlapokat készített így programozóként, de hogy valahogy valamilyen társítás útján, vagy például Szent Egyed, aki ugyan az eredeti szakmájára nézve kovács volt, és hát lovakat patkolt, és hát ő a kovácsok védőszentje, főleg a patkoló kovácsoké. Hát a 20. században viszont kellett volna keresni valakit, aki az autószerelőket támogatja, és így akkor a patkoló kovács, ez majdnem olyan, mint egy autószerelő, hát így akkor az autószerelőknek is ő a védőszentje. Ez persze hivatalosan, tehát kihirdetik, hogy akkor igen, az kevés, hogy valaki azt mondja, hát én szeretném őt úgy ünnepelni, de lehet egyébként kérvényezni. Tehát, hogy még azt mondom, hogy a webfejlesztőknek szeretnének, hogy sokan vannak most már, és szeretnék, hogy legyen nekik egy védőszentjük, akkor kérvényezik a Vatikánba, hogy jó lenne, ha lenne nekünk is védőszentünk, és akkor keresnek egy alkalmas szentet, aki valamiképpen kapcsolható ehhez.
Miklós, vagy Szent Miklós ünnepe december 6-a, ugye ez már az adventi időszakban esik
be. Igen, igen, igen.
De tulajdonképpen mi ez az adventi ünnep?
Aha, az advent, az tulajdonképpen onnan jön, hogy Adventus Domini, latinul az Úr eljövetele, és itt nem Kovács urat gondoljuk, hanem az Úr, mint az Úr Jézus. És hát azért 4 hetes időszak, mert hogy a hagyomány szerint az emberiség 4000 évig várja a megváltót, a 4000 év úgy jön ki egyébként, hogy a bűnbeeséstől, ugye Ádám, amikor ott a paradicsomba elrontja a jövőt, és kikergetik, de hát az Úristen valamiképpen megígéri a megváltót. És ha összeadjuk az életkorokat, hogy nem tudom hány éves volt Ádám, amikor születik a fia, ő hány éves, amikor az ő fia születik, hát így végig lehet követni a nemzedékeket, és így nagyjából 4000 év jön ki. És hát így akkor ez a 4000 év, hogy az emberiség vágyakozik a megváltóra. Egyébként például a zsidóknál az úgynevezett zsinagógai naptár, az mind a mai napig a világ teremtésétől számolja, és az akkor, hogy 6000 körül járnak, most 6020 körül, vagy nem tudom pontosan.
Hát azért van 2 évszám általában.
Igen, igen.
Zsidó papíron, vagy pedig igen. Dokumentumokon, vagy pedig a honlapjukon is.
Abszolút, igen, igen, nagyon jó pofa találni a világ teremtésétől datálva.
Ha neked mit jelent az advent?
Az advent, hát egy felkészülési időszak mindenféleképpen. Valamennyire kapcsolódik a számomra az adventnek az eredeti tartalmához. Tehát ugye elvileg a főbb keresztény ünnepek, ugye alapvetően a két fő keresztény ünnep, a húsvét és a karácsony, ezt egy hosszabb bőti időszak előzi meg, amivel fölkészülünk. Ugye húsvét előtt van a nagy bőjt 40 nap, Jézusnak a pusztába töltött bőjtje, csak úgy zárójelbe jegyzem, hogy eredetileg egyébként az advent is 6 hétig tartott 40 napig, de aztán azt mondták, télen azért ez milyen hosszú, fárasztó. Elég lesz nekünk 4 hét is, és akkor viszont nem Jézusnak a 40 napos bőjtjét, hanem a 4000 évet vették a szimbólumként. És hát ahogy mondjuk jönnek vendégek, kitakarítunk, rendet csinálunk, földíszítjük a lakást, tehát hogy valahogy az embernek a lelkét, a szívét, azt is az ünnepre rá kell hangolni. Azt is valamiképpen, ha nem készülünk föl egy ünnepre, akkor azt nem nagyon tudjuk élvezni. Hát voltál te is az operaházba, és lehet látni, hogy egy baromi nagy erőcsarnoka van tényleg, tehát majdnem akkora, mint a nézőtér, és díszes, gyönyörű, mint egy jóképű templom, és az ember bemegy, és akkor ott van az egész napos teher, az utazás, meg a munka, meg minden, nem nagyon tudna élvezni egy emelkedett előadást. De amíg keresztül masírozunk azon a jókora díszes csarnokon, az alatt akkor ráhangolódik az embernek a lelke. És egy kicsit az advent is egy ilyen ráhangoló időszak, egy kicsit ilyen kitakarítós.
De az adventhoz kapcsolódik a bőjt is.
Igen, igen.
Bőjti időszak. Ezt most mennyire tartják?
Hát kevésbé, ugye valamilyen szintig még látszik az adventnek a bőjti jellege. A bőjtnek és a gyásznak is, ugye még a régi római időkben a lila volt a színe, és ezért az adventnek is tulajdonképpen a saját színe az a lila. A papnak a mise ruhája ilyenkor adventben, meg egyébként persze nagybőjtben, akkor lila. És korábban az advent az egy rendes bőjti időszak volt, szigorú bőjtel, hústilalommal és minden más egyéb előírásokkal. Ezt mostanra eltörölték egyébként, azt hiszem, hogy most hirtelen nem vagyok benne biztos, de az a második vatikáni zsinaton, ha jól emlékszem, és azóta nincsenek ezek a bőjti külsőségek, hanem az hívekre saját magukra van bízva, hogy milyen előkészületeket tesznek, milyen önmegtagadást végeznek. Egyébként még egy apró érdekesség, hogy ugye 4 vasárnapja van, és a harmadik vasárnap az az öröm vasárnapja, és akkor nem lila, hanem rózsaszín a miseruha. Ugye az adventi koszorú is, ha nézed, hogy a 3 lila koszorú gyertya között ott van egy rózsaszín, mert hogy ez kicsit azért, hogy az egyházban viszonylag jó pszichológusként, amikor már a kétharmadánál járunk ennek az előkészületű időszaknak, akkor egy picit úgy előcsillant az örömből. Nem a legvégén, mert akkor már úgyis ott az ünnep. Mint amikor azt mondom, hogy nagy bulit rendezek, vendégeket hívok, takarítok egész nap, csinálok sok kaját, és mire megjönnek, addig, úristen, már elegem van, mennének már végre, olyan rohadt fáradt vagyok, hogy ne ez legyen, hogy belesavanyodunk ebbe a nagy előkészülődésbe, ezért van egy ilyen pici öröm így elővételezve, és tulajdonképpen az egész évben mindössze 2-szer hord a pap rózsaszín miseruhát, így az advent 3. vasárnapján, meg egy hasonló logikával majd nagybőjtnek a 4. vasárnapján.
A liturgiákban van valami változás, hogy a bőjti, vagy az adventi időszakban, amikor megtartják
van. Ezeket a miseruhát? Van, de kevesebb, a nagybőjtnek sokkal jellegzetesebb a változása. A legizgalmasabb a liturgiában azok a hajnali szentmisék. Ez azt jelenti, hogy ahogy mondjuk az ember mondjuk egész éjszaka őrségbe áll, mondjuk cserkészek, vagy nem tudom, vagy bárki, akkor azért érzi, hogy de jó lenne, ha már reggeledne, már kicsit meleg lenne, kisütne a nap, és ezek ilyen napkelte előtti, tehát mondjuk Magyarországon tradicionálisan reggel 6-kor mondott mise, és akkor tényleg még sötét van, például nálunk a plébánián, ott tényleg sötét van a templom, csak gyertyákkal világítanak, nagyon-nagyon hangulatos tud lenni, úgyhogy megéri azt, hogy az ember hajnalba fölkeljed, és megnézel.
A visszatérve a bőjtre, meddig tart a bőjti időszak?
Aha. A bőjti időszak az 24-én éjfélig tart hivatalosan, és az első napja pedig ugye ugye ez egy 4 hetes, illetve nem pont 4 hetes időszak, mert 25-e előtti vasárnap az a 4. vasárnapja adventnek, és akkor előtte még 3., 2., 1, az első vasárnapjától kezdődik a bőjt, és tart december 24 éjfélig. Ugye ez mondom, most már mindenkinek magára van bízva, hogy ő hogyan is szeretné a bőjtöt, de tradicionálisan például a karácsonynál az úgynevezett karácsonyi ételek, tehát a mákos guba, a rántott hal vagy halászlé, hát ezek onnan jönnek, hogy a hal a zsidóknál nem számított húsnak, mert hidegvérű állat, és ezért aztán a keresztényeknél sem, tehát halat böjtbe is lehet enni. És azért 24. ez már majdnem karácsony, ugye karácsony napja az 25-e, bár hajlamosak vagyunk elfeledkezni róla, de az elő estén már jó lenne már ünnepi menüt fogyasztani, hát húst nem ehetünk, hát akkor együnk, hát halat például, hát innen a halászlé, meg innen a ezért rántott hal.
Te böjtölsz egyébként, amíg az
időszakban? A nagy böjtbe ottan tartom a kötelező böjtöt, a adventben ottan, hát élve ilyen azzal, hogy nincsen kötelező ilyen ételmegkötés, ugye manapság azért azt mondják, hogy sokkal bonyolultabb az élet, annyiféle módon lehet megtagadni, most az, hogy nem eszek húst, ez manapság a kaviáros szendvics pesgő, ez tökéletesen bőjti étel formálisan, hát mégse gondoljuk, hogy azért ez a tökéletes megoldás. Úgyhogy én is egy olyan böjti gyakorlatot végzek, amit a diákjaimnak is szoktam mondani, hogy kitűzök két jó és két rossz dolgot, ami minden nap egyértelműen eldönthető, és akkor ezt nézem és pipálgatom egy kis táblázatba, hogy akkor megcsináltam, nem csináltam meg. És hát a diákjaimnak is akkor így adventre akkor ez a házi feladatuk, hogy ezt kell végezni. Például nekem a két rossz, amit szeretnék most tartani, az egyik az, hogy nem nassolok, a másik pedig az, hogy igyekszem akkor kevesebbet lógni a gépen, és nem híreket, kicsit ilyen hírfüggő vagyok, de hogy akkor mostan így adventben akkor nem olvasok híreket, sőt, hát általában semmi nagyon szórakoztatót nem, mondjuk van is vizsgai időszakban tanulni való melegendő, illetve hát a két jó az, hogy nem, hogy megcsinálom a reggeli tornámat, a másik pedig, hogy fél órát töltök a családommal úgy, hogy azt ténylegesen ráfordítom, hogy játszok, beszélgetek valami, ami így dedikált idő. És hát bármilyen hihetetlen, hogy fél óra, hát ez nem olyan sok, de azért nem olyan egyszerűen talál rá az ember alkalmat.
Az előbb említetted, hogy a 24-e, hogy ez még nem karácsony, bár most meg kell rácsúszni ez a 24-e és ilyen karácsony, legalábbis a mi agyunkban.
Igen, igen.
Ezt egyébként az órákon el szoktad mondani a tanítványoknak? Próbálod tudatosítani?
Próbálom, hogy 20, a karácsony napja az 25, és akkor a december 24 az csak szenteste. Egyébként érdekes az angol száz országokban, ahol egyébként sokkal jobban fölhígult, meg komercizálódott a karácsony, ott tartják, hogy a 25-e akkor jön meg a fenyőfa, a Jézuska, vagy a Santa Claus, tehát a Mikulás, és 24-én este akkor elmennek templomba, meg már szépen kiöltöznek, meg minden, de azért még nincsen karácsony. Úgyhogy hát szoktam mondani a gyerekeknek, hogy a 25-e a karácsony, de persze tudom, hogy mindenki 24-én már délután elkezdi ünnepelni, hát persze mi is otthon.
Szóval most végül is a karácsonyi ünnepkör ez mettől meddig is tart?
Aha, hát a karácsony első napja az tulajdonképpen a karácsony, illetve a szenteste, mert hogy keresztényéknél, zsidó szokás szerint egyébként ez megint egy ilyen zsidó örökség, hogy már az előestéjén elkezdjük ünnepelni az ünnepet, úgyhogy szentestétől már karácsony van. A karácsonyi ünnepkörnek egy érdekes eleme az, hogy karácsony után első vasárnap ez a Szent Család vasárnapja, ami a családoknak az ünnepe. Aztán egy pici ünnep a szilveszter keresztény ünnepként, ami hát igazából Szent Szilveszter pápának az ünnep napja, de tulajdonképpen attól ilyen izgalmas, hogy pont az évnek az utolsó napja, mert egyébként nem lenne egy akkora nagy kiemelt ünnep. Viszont január 1-e az mondjuk egy jelentősnek mondható keresztény ünnep, az Mária Isten anyaságának az ünnepe, és a viszonylag kevés kötelező hétköznapra eső ünnepeknek az egyike. És az utolsó napja az pedig vízkereszt, ugye január 6-a, ami egyszerre három ünnep is, ugye egyrészt Jézusnak a templomba a bemutatása, vagy nyilván a körülmetélése, de hát mégis a megkeresztelésének szoktuk a gyerekek számára sokszor említeni. Jézus megkeresztelkedik a Jordán folyóba keresztelő Jánosnál, ez a másik, a nyilvános működésének a kezdetén, és hát igazából nem sorrendben mondtam, mert hogy a három királyok látogatása, ez szintén vízkereszt. Egyébként a vízkereszt sokkal ősibb és nagyobb ünnep, mint a karácsony. Tehát vízkeresztet az gyakorlatilag az első század végétől már vannak, tanuljanak, hogy megünneplik. A karácsonyt az sokkal később kezdték el ünnepelni, amikor egyszerűen eleinte, hát ugye Az ókorban nem nagyon ünnepeltek születésnapot senkiét sem, mert nem volt biztos, hogy egy gyerek meg fog maradni, úgyhogy Jézusnak se tudjuk pontosan, hogy mikor volt a születésnapja.
És ha már születés, ugye hát ez egy elfogadott tény, a szeplőtelen fogantatás, de ezt te mondjuk egy hittanórán hogy tudod megmagyarázni a gyerekeknek, akik ugye hát elég felvilágosultak?
Aha. Hát a Jézusnak az, hogy a születése az a kereszténység szinte minden ágában, minden fontosságában az egészen biztos, az, hogy Jézus az nem egy férfi és nő kapcsolatából születik, hanem az Istennek a közvetlen beavatkozásától jelenik meg Mária méhébe, és hát így nincs is neki földi apja. Ez egy hittétel, tehát ebbe hinni kell, ha valaki katolikus. Lehet benne kételkedni, de mondjuk akkor, ha kételkedik benne, akkor próbálja meg a kételjét azt arra használni, hogy megértse. Tehát, hogy egy picit lehet benne. Én azt gondolom, hogy nem olyan nagyon szokott ez a gyerekeknek problémát okozni érdekes módon, mert hogy ez tulajdonképpen egy olyan viszonylag pici apróság egy gyerek számára, felnőttek sokkal inkább vívódnak rajta. Egy gyereknek sokkal nehezebb mondjuk az, hogy az egész világot hogy teremti az Isten, pláne hogy a semmiből, mert oké, hogy valamit átalakítok, az oké, de hogy soha nem volt semmi, aztán egyszer csak lett a világ, ez egy sokkal nagyobb falat. Hát ha úgy veszük, akkor ahhoz képest ez egy mágszemnyi dolog, hogy az egész világot megteremti, meg még egy magzatot megteremt, tehát ez már tényleg csak egy ilyen
de gondolom,
apróság.
Hogy a korosztályoknál merül ez föl, gondolom, hát kicsit nehezebben tudják.
Kicsiknek ez az egész izé most, hogy akkor Jézus az hogyan fogant, hát ez
nem jelenti,
föl sem merül.
A kamaszoknál
gondolom, igen, de talán, hát most már aztán, nem tudom, 10 éve tanítók, az alatt egy kislány volt, aki azt mondta, hogy ő ezt nem hiszi el. Hát mondtam, hát szíved jó, hát most én nem tudok hitet, nem tudok neked adni, elmondom, hogy mi a hivatalos álláspont, elmondom az egésznek a logikáját, ugye az, hogyha Jézus csak ugyanaz Isten fia, csak ugyan maga is Isten, ha ő egy átlagember lenne, akkor nem nagyon tudná magára venni a bűneinket, hiszen minden ember bűnös, tehát hogy akkor a saját bűnei az épp elég terhet jelentene neki, és azzal, hogy ő egy egyszerű ember, két ember nászából, hát akkor persze egy nagyon nagy példakép, meg minden, de hogy akkor ő nem lenne Isten, így meg akkor direkt az Istentől egy ilyen egészen speciális vérvonal, ha szabad ilyen nagyon Dan Brown-os fogalmat mondani.
Igen, de most ugye az eredendő bűnről beszéltünk az előbb, ezért ez nem nagy teher így rátenni az emberiségre ezt az eredendő bűn fogalmát?
Hát az eredendő bűn fogalma, ez egy olyan kérdés, amin manapság azért elég sokat vitatkoznak az elmúlt időszakban teológusok is. Ugye az eredendő bűn azt jelenti, hogy Ádám először megszegi Istennek a parancsát, hogy ne egyenek egy fáról, és amit a jó és rossz tudás fája, az engedetlenségért aztán kipattintják őt a paradicsomból, és az egész élete az egy teherré válik az emberi élet. Na most hát ugye, ha mai ésszel nézzük, hát a paradicsom történet nyilván egy jelképes történet, mert hát rohadtul nem így néz ki a világ, ahogy az ottan a bibliai leírásban, és hát nem is gondoljuk manapság, hogy a Biblia az egy természettudományos leírás. És akkor ebben a keretben viszont akkor az eredendő bűn is akkor mit jelent? Manapság a teológusok többsége úgy gondolja, hogy az eredendő bűn az igazából az emberi természetnek a rosszra hajló voltát mutatja, hogy bármennyire is igyekszünk jók lenni, azért mindannyiunkban ott van egy csomó önzés, harag, nem tudom én, lustaság, meg minden más egyéb, ami rosszra visz minket, és ennek a jelképe az áteredő bűnnek a története. És akkor Jézus, aki, hogy ő nem ember, tehát, hogy ott van ember teljes mértékben, de valahogy a bűn az nem jellemző rá, és hát most akkor persze ezen lehet, ha valaki nagyon szimbolikusan akarja nézni ezt a történetet, akkor azt mondjuk, hogy azzal, hogy Jézus az közvetlen az Istentől fogan, akkor ő legalább az egyik oldalról mentes tud lenni a bűntől, ugye a zsidóknál, és ezért aztán a kereszténységben is, ugye a férfi ágon öröklődik minden, ami fontos, tehát, hogy akkor nyilván a bűn is. Ha pedig Jézusnak az atya maga az Isten, akkor ő mentes ettől a bűntől. Hát ez mondjuk így a logikai magyarázata az egésznek. Van, aki ezt szimbólumként kezeli nyilván, de elvileg hithű katolikusként ezt el kell fogadni.
Köszönöm a beszélgetést! Ez volt a Maga mit művel itt, a Szót kérek magazin podcastja, Metszedinát hallottátok. Várunk vissza benneteket a következő adásokra is, aminek időpontját és leírását, valamint az előző adásokat a szótkérek.hu oldalon megtaláljátok. Sziasztok!